2023. július 25-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Mivel nincs egyértelmű törvény, sok kellemetlenséggel néznek szembe a közbirtokosságok. Andorko Ferenccel, a Felsőrákosi Közbirtokosság elnökével beszélgetünk.
A közbirtokosságra szóló egységes törvény az nincsen. Van egy irány, de mindenki különbözően működik, a könyvelő különbözően könyves, az ellenőrök pedig úgy ellenőriznek, hogy ők akarnak.
Majd a július végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Csurulya László a városi létet cserélte le a vidékire, és azóta kiegyensúlyozott életet él Feldobolyban.
Én úgy érzem, hogy az egész életem egy hobbi, mióta itt lakom. Utolért a lelkem. És akkor bármit csinálok, az úgy jó.
A hétvégén 6. alkalommal szervezik meg a Palacsinta Fesztivált Felsősófalván. A részletekről Nyágrus Lászlót, Parajt község polgármesterét kérdezzük.
Én gondolom, több ezer palacsintát sikerül megsütni a két nap alatt, persze itt segítenek a testvértelepülésről.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Andorko Ferenc vagyok, a Felsőrákosi Közbirtokosság elnöke.
Mekkora területen gazdálkodnak?
1878 hektár, amiből 1378 hektár erdő, azon felül pedig legelő.
Milyen minőségű? Lehet jól gazdálkodni?
Jó középminőség. Hát gazdálkodni odafigyeléssel igen lehet, de nagyon nagy odafigyeléssel.
Ez mit jelent?
Ez az, hogy például a mai nap a terveinket háromszor gondoltuk attól. Amit reggel akartunk csinálni, 5 percenként változott, úgyhogy nagy odafigyelés kell, plusz sok külső tényező van, ami megváltoztatja az embernek a tervét, amit nem lehet kiszámítani, úgymond.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Na most ebben a pillanatban a hagyatékok folynak keményen, azt jelenti, hogy ebben a pillanatban az utolsó nyilvántartás szerint 400-at meghaladtuk.
Ők mind felsőrákosi lakhelyen rendelkeznek, vagy önök is küzdködnek azzal a problémával, hogy most már egyre több a nem rákosi tag?
Ezeknek kb. 70%-a felsőrákosonak is, egy 30%-a pedig elszalmazott idegenbe él.
Gondolkodtak-e azon, hogy mi lesz hosszú távon, hogyha egyre több lesz a nem rákosi
Rákosi. Akkor mi lesz a közbirtokosság sorsa? Mert azt azért találták ki, hogy a vagyon itt maradjon a közösségnek, de hogyha már mindenhol tagunk lesz, akkor mi lesz?
Hát igen, ezért távlatilag gondolkoztunk, de megüld a sebe, a pillanatban nem látszik. Az egyik probléma ez viszont, a másik az, hogy felaprózódnak, feldarabolódnak a közbirtokossági jogok. Az elég, hogy árulnak az örökhagyók, jönnek a gyermekek, ugye persze idáig még többen vannak. Ritka az az eset, amikor egyháré megy az öröklődés, így a boszlik itt nálunk. Azt pedig hosszú távon nem lehet megmondani, milyen következményei lesznek, de nem fog jól lenni, az biztos.
A fa az olyan, hogy lehet vele gazdálkodni? Vagy vannak olyan részek, amit majd esetleg évek múltán tudnak termelni?
80%-a az almanyuknak bükkből áll. Igen, lehet gazdálkodni, hogy az elébben mit értem, odafigyeléssel.
Fatolvajokkal is kell küzdködni?
Igen, azokkal is, de nem nagy mértékben. Elmondhatom, hogy itt nálunk a falopas kisebb méretű.
Miért itt is szereznek, mint Hargita megyébe?
Lényegében igen, szerzés, lopás az ugye nagyjából ugyanaz, de viszont próbálok odafigyelni, hogy a kevés joggal rendelkező személyeket próbáljuk úgymond cédulás falval kisegíteni. Próbálok a lehetőség szerint odafigyelni, hogy ne legyenek rá kényszerű, vagy lopjanak.
A tagok amúgy tűzifát azt kapnak? Jut mindenkinek?
Kapnak, viszont az időjárás viszontagsági sokszor késleltetnek. Ez pedig nagyon megnehezíti a tűzifa kiosztását. Ugye, aki itthon hátra menjen a kertbe, két nap esik az eső, 30 nap szép idő van, akkor este fel ül lassan, hogy igen, lehet dolgozni. Viszont az erdőn egy egész másabb helyzet van. Oda a nap nem süt be, későre szárad fel, úgymond a sár, nehezen lehet dolgozni, és akkor így időjárás viszontagsága miatt sokszor bizony késünk a kiosztásra.
A közbirtokosságok úgy vannak tekintve, mint a pénzelzsák. Sokan tartják-e a markukat itt Felső Rákoson, hogy ide egy kicsi segély, oda egy kicsi segély?
Hát igen, ez a pénzelzsák fogalom, ez kívülről nézve nagyon jól működik. Egy kis embernek ez így is tűnik, így is néz ki. Viszont belülről nézve egész másabb nehézségekkel küzdködünk. Például Felső Rákoson a közbirtokossági tagnak joga van, de kötelessége semmi. Azt jelenti, hogy joga van ahhoz, hogy megkapja a járulékat, joga van az, hogy elvárja, de viszont semmi kötelessége nincsen. Kívülről nézve ez olyan szépen néz ki, hogy igen, ott vannak, egész nap ülnek az irodába, a kocsikkal mennek körbekereken, viszont nem így van. Mindent kell működteni az, hogy működjön. Sokat kell úgymond együtt magunkat, egymást a kollégákkal, kolléganőkkel, hogy eredményesen tudjunk dolgozni. És nem beszélve, ugye a kisebb tényezők egész ellentmondnak, és nem azt tudjuk csinálni, amit mi akarunk. Ha azt tudjuk csinálni, akkor biztos, hogy másabb benne. Talán a közbirtokosságnak a legnagyobb gondja az én véleményem szerint nincs egy egységes törvény. Cégnek nem cég, egyesületek nem egyesület, részvénytársaság nem részvénytársaság. Van egy működési alapszabályzatunk, ami már nagyjából elavult, hogy így mondjam, ezelőtt 20 évvel születtek úgy. Általában nagyjából elavult, a törvények felülmúlják. Azt jelenti, a működési szabályzat szerint csak részben tudunk dolgozni. Vannak törvények, a közbirtokosságra szóló egységes törvény az nincsen. Van egy irány, de mindenki különbözően működik, a könyvelő különbözően könyves, az ellenőrök pedig úgy ellenőriznek, hogy ők akarnak. Mivel nincs leírva, nekik sincs könnyű dolguk, az biztos, mert sokszor ugye ellenőrzés során észlelem, hogy bizonyos kényes témákban megtorpannak, kényesen kezelik az ügyet, de ez van. Itt nagyon hiányozna a közbirtokosságokra szóló törvény, ami szabályozza a működést.
Sok helyen a civil szervezetek, az egyházak tartják a markukat, nem tudom, jogosan, nem jogosan, mert hát végülis a közösségért van a közbirtokosság is, akkor önök kint tudnak segíteni, hogyha önökhöz fordulnak?
Mi általában szoktunk segíteni mindenki. Szoktunk segíteni a rosszorult betegeken, szoktunk segíteni a sporttól. Egy azon is segítettünk az utóbbi időben, kicsit a járvány miatt nálunk se rúzsás a helyzet, anyagi részre gondolok. Úgyhogy kicsit most megtorpontunk, de viszont segítettük, és úgy érezzük kötelességünk, hogy segítsük.
Amellett, hogy a közbirtokosságot irányítja, gazdálkodik is. Nagy területen?
Legelőstől, szántól, mindenfele 35 hektáron.
Ezek jó minőségű földek? Megéri rajta gazdálkodni?
Hát, hogy mennyire éri meg, az úgy van vele, hogyha az ember mindent számít, akkor nem érdemes dolgozzon. Azt jelenti, hogy egyszer szeretetből indul az egész, de végül is csak megéri.
Mit kell termeszteni, hogy a számítások bejöjjenek?
Mondjuk az én esetében úgy működik, inkább állatenyésztéssel foglalkozok. Próbálom termeszteni azt a termét, amit az állatokkal felejtetek.
Van sok állat?
Sok az volt, most viszont kevesebb van, úgymond eladtam őket. Húsfajta jóai vannak, a Suffolk-féle angol húsfajta, és a szájén kecskéim, ami is Svájcból eredő tejelőkecske.
Értékesítési gond van-e? Vagy azért adta el, mert nem úgy lehetett értékesíteni, ahogy szerette volna?
Azért adtam el, mert már nem bírtam csinálni. Úgyhogy ez az igazság. Értékesítési gondok ez idáig voltak. Most az idén talán változott egyet a helyzet. Mivel az állatészám megcsökkent nagyon, az idén úgy a bárány arra fenn nem ment, mint a tejára.
Bizonyára bármilyen kevés támogatást kapnak, az jól jön. De hogy kellene, vagy min kéne támogatni a gazdát, hogy kedvet kapjon az állattartáshoz, a termesztéshez?
Ez jó kérdés. Hát lényeg megint a múltba visszafutunk, amikor nem volt támogatás, volt piac, akkor ugyanígy voltunk. Én személyesen ugyanígy voltam. Azt jelenti, hogy a támogatás nélkül most ebben a pillanatban egy gazda nem tudna létezni. Az eladás a legnagyobb gond, külföldről hozzák a mindenféle fajta árut, amit nem szeretnék minősíteni. A vásárlás is pedig az, hogy elmegy az üzletbe, az üzletláncokban megvásárolja az olcsót, nem a jó. És én szerintem itt is probléma van, hogyha egy helybéli ember helybéli gazdától vásárolna, akkor lehet, hogy a helyzet egy kicsit másképpen állna.
Nem velünk van a baj, hogy ahelyett, hogy megvennénk a szomszédtól a húst vagy a terméket, inkább elmegyünk és olyantól vesszük meg, akit nem is ismerünk. Vagy imádjuk tologatni a szekeret a nagyáruházba, vagy mivel magyarázható ez, hogy ennyire nem látjuk, hogy mi a valóság?
Én szerintem velünk is baj, de viszont a zsebünkkel is az. Én úgy gondolom, hogy sokan megvásárolnak a jó minőségét, csak nincsen pénzükre. És akkor inkább azt az utat válaszolják, hogy elmennek, megveszik azt, amit kapnak, és azt fogyasszák, mert nincs más lehetőségük.
Akkor meddig lehet ezt a gazdaságot is fenntartani? Mert egy idő után csak elmegy a kedve ettől, főleg úgy, hogyha még máshol is kell dolgozni.
Hát a gazdaságot fenntartani, mondjuk az attól függ, hogy ki milyen célból folytassa. Aki szeretetből csinálja, az addig, amíg bírja magát, és tud mozogni, addig fenntartsa. Aki csak a haszonét csinálja, annak a kérdőjel bármikor fel van téve, hogy mikor teszem pontot a végére.
Több lábon kell állni, hogy ha egyik nem megy, a másikkal is foglalkozzunk, vagy jó, hogyha egy valamivel foglalkozunk, de akkor nagyon.
Hát az nagyon jó lenne, hogyha egy valamivel foglalkozik az ember, és abból meg tudna élni. De sajnos itt úgy vagyunk, hogy több lábon kell álljunk ahhoz, hogy valahogy létezhessünk.
Andorko Ferencet, a Felsőrákosi Közbirtokosság elnökét hallották. A lelki béke mindennél fontosabb. Különleges ízvilág, színes programkínálat várja az érdeklődőket a 6. Palacsinta Fesztiválon. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hallod, de nótás füttyös szét madár, ennek a huncutságnak vége már. Szállj el a búr szívemről messze földre, mindörökre, te hütlen csapodár. Huncut a mája, cúzát, csalfa vagy, párom is akkor légy, hát majd, ha fagy. Ég veled, édes rózsám, Isten áldjon, azt kívánom, magadra ne maradj. Gombház, gyere ide, prímás, veled a szívem búját, ma még eltemertem, tedd rá a húra a vonót, reggelig rakjad szépen helyére az eszem. Gombház, gyere ide, prímás, veled a szívem búját, ma még eltemertem, tedd rá a húra a vonót, reggelig rakjad szépen helyére az eszem. Szépen helyére az eszem, gombház, gyere ide, prímás, veled a szívem búját, ma még eltemetem, tedd rá a húra a vonót, reggelig rakjad szépen helyére az eszem.
Cseh Judit énekelt, a következő percekben néhány július végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Augusztus elején is figyelnünk kell a gyümölcsfáinkra. Az almafákon a kártevő molyok közül az almamoly és a különböző sodromolyok okozhatnak gondot. A folyamatos tojásrakás és hernyókelés miatt továbbra is veszélyeztetik fáinkat. Ha a feromoncsapdák előző heti fogási eredményei indokolják, védekezni kell ellenük. Fontos az amerikai fehér medvelepke kis hernyófészkeinek megjelenését figyelni. A lerakott tojásokból már kelnek a kis hernyók. Ezek kezdetben csoportosan maradnak, és a szövedékkel összehúzott levelek védelmében károsítanak. A hernyófészkek általában a hajtás végeken találhatók, egyedszámuk és kártitelük mindig sokkal nagyobb, mint az első, tavaszi nemzedék esetében. Lombkártételüket addig kell megakadályoznunk, amíg a hernyók csoportosan élnek. A molyok elleni védekezésre kitinszintézisgátló, illetve fejlődésgátló vagy Bacillus thuringiensis tartalmazó készítményt válasszunk. A jól felismerhető hernyófészkeket vágjuk le és égessük el. Amennyiben ezt a mechanikai védekezést gondosan végrehajtjuk, nem kell vegyszerrel védekeznünk. A fák alól rendszeresen szedjük fel és semmisítsük meg a hullott gyümölcsöt. A további fertőzési lehetőségeket így is csökkenthetjük. A nagy termést ígérő fák ágait támasszuk alá, mert a gyümölcs súlya vagy a szélvihar ágtörést okozhat. Ez a károsítók fertőzését is elősegíti. A körtefákon is figyeljük az amerikai fehér medvelepke kis hernyófészkeinek megjelenését. A téli körtefajták védelméről az almamoly, a sodromólyok és szükség esetén a varasodás folyamatos fertőzési veszélye miatt kell gondoskodnunk. Az őszi barackosokban akkor kell védekeznünk, ha a feromoncsapdák fogásai alapján a keleti gyümölcsmoly tömeges rajzását észleljük. A gyümölcsösünkben lévő, még szüret előtt álló fák fajta összetételéhez igazodva válasszuk ki az alkalmazásra kerülő készítményeket. A szeptemberben érő fajtákat hosszabb hatástartalmú készítmények kombinációjával permetezzük, de célból a molyok hernyói, a pajzstetvek lárvái ellen egyaránt hatásos készítményt, valamint a monilínia és a stigminás levéljukacsosodás elleni gombaölőszert is tegyünk a permetlébe. Ha takácsatka elszaporodást észlelünk, atkaölőszert is használjunk. Ha észrevesszük fáinkon az amerikai fehér medvelepke fiatal lárváinak jellegzetes hernyófészkét, azonnal szedjük le és semmisítsük meg. A fák alól rendszeresen szedjük fel a hullott, fertőzött gyümölcsöt. A szüret befejezése után sajnos a legritkább esetben kerül sor a cseresznye és megyfák védelmére. Ez is oka a néhány fő károsító, a kaliforniai pajzstetű, kéregmoly, lombosfa fehérmoly, füstösszárnyú levéldarázs vagy a blumeriellás levélfoltosság nyári elszaporodásának. Kártételük korai lombhullást és a fás részek pusztulását idézhetik elő. Közvetve csökkentik a következő évi termést is. A fertőzött gyümölcsösökben, kertekben fontos a kaliforniai pajzstetű elleni védekezés, hiszen a gyümölcs érése, szüretelése miatt első lárva rajzásának idején nem tudtuk károsítását megakadályozni. Ha védekeznünk kell, olyan rovarölő szert válasszunk, amely egyúttal a füstösszárnyú levéldarázs lárvái, a levéltetvek és az elszaporodó csipkés poloska ellen is hatásos. A permetléhez akkor adjunk gombaölőszert, ha megtaláljuk a leveleken apró, kerek vagy szögletes lilás foltok alakjában a blumeriellás levélfoltosság elsődleges fertőzésének tüneteit. A permetlé a csipkés poloskák tartózkodási helyét, a levél fonákját is érje.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A puding nem börösödik meg, ha tálbaöntés után egy kanál cukorral megszórjuk. A kenyértartóban jó szolgálatot tehet egy pár rizsszem vagy kockacukor, jó netszívó. Ha húst klopfolunk, takarjuk le egy fóliával vagy zacskóval, a rost nem fog röpködni szana szét. Maradék cukros daráldiót vagy mákot ne dobjunk ki, tegyük alufóliába, a fagyasztóban hónapokig eláll, nem fagy meg, nem avasodik meg, bármikor feljavíthatunk vele egy kis maradék tésztát vagy palacsintát. Örölt piros paprikát soha se tároljunk fehér üvegben, mert hamarosan elveszti szép színét.
Mi fogja meg ezt a zeget?
mikor jut. Csókot én csak akkor kapok a lánytól, ha más régen elkergette magától.
A mincicám felmászott a poklásra, két egedet hozott le a szájába. Itt eltette, oda tette, letette, végül aztán fülét farkát megette. Itt eltette, oda tette, letette, végül aztán mind a kettőt megette.
Csurulya László, 2 éve lakok itt.
Valami kötődése van a településhez, vagy csak egyszerűen megtetszett ez a kis, csendes település, és úgy döntött, hogy ide is költözik?
Most már van kötődésem, de csak az egyszerű kis település tetszett meg, a csend, a béke.
Honnan jött ide?
Sepsiszentgyörgyről.
Ez ilyen két éltűség, vagy most már csak egy éltűség, hogy már csak a főhadiszállás az feldobói?
Most már másfél évnél több, hogy egy éltűség. Én itt lakom.
Milyen itt élni? Mivel telnek a mindennapok?
Mindennel telnek a mindennapok. Felkelek, dolgozok, teszek, veszek, pakolok, lefekszek. Hús, álszalaszt egy nap. Nincs egy fix. Tavasszal kapálni kell, nyáron öntözni kell, cserepet kell cserélni, mindig amit a pillanat ad.
Akkor sosem úgy van, hogy eltervezzük, hogy majd holnap után ezt, hanem reggel felkelünk, ha élünk, akkor meglátjuk.
Igen, élni a pillanatnak, az egy jó kifejezés, azt hiszem, hogy élni a mostnak, a mának.
Ha az ember falun van, akkor itt bizonyára nem unatkozik, ezt most már megtapasztaltam, de például hobbiknak mennyi idő jut, mert sok mindent csinált városiként, és bizonyára falusiként is jó volna, ha valami megmaradna.
Én úgy érzem, hogy az egész életem egy hobbi, mióta itt lakom, utolért a lelkem. És akkor bármit csinálok, az úgy jó. Az úgy rendjén van, nincs hiányérzetem, mint Szentgyörgyön, nincs stressz, nincs idegesség, nincs semmilyen külső faktor, ami kitérítene a tengelyemről, és akkor bármit csinálok, az jó. Ha kaszát fogok, amit ugye 50 évig nem tettem, az is jól esik. Utána összeszedni a füvet, az is jól esik. Na most városiként horgáztam, horgászok a mai napig. Városiként siklóárnyőztem, mai napig csinálom. Nem változott az életem, sem az összetétele, csak a hozzáállás, ahogy megélem a mindennapokat.
És bizonyára kicsit minőségibb lett, nem?
Na, erről nem tudnék beszélni, csak a külső szemlélő lennék. De nem várok a holnapra, nem várom, hogy na, holnap megyek repülni, vagy holnap megyünk horgászni. Ez megszűnt. Az idő az úgy egyenletessé vált. Nem ilyen höbörcsös, mint egy városi életében, hogy akkor most dolgozok, alig várom, hogy átálljen, a relatív idők nagyon nehezen telik, és akkor hazaértem, és akkor sicsúgy átállt az idő, nincs idő arra se, nincs idő arra se. Itt sincs idő semmire, viszont ami van, az egyenletes és jó.
Hogy lehet ilyen életformát kialakítani, ilyen életstílust? Hogy az ember ne azt érezze, hogy örökkétig az anyagiak miatt, valami miatt kell gürcölni, és akkor így a lelki nyugalmat bizonyára könnyebben meg lehet találni. De mi erre a recept? Hogy lehet ezt elérni?
A valós szükségleteidet, ha fel tudod mérni, akkor ez nem csak falusiként, ez városiként is működik. Nem kell új plazma, nem kell új telefon, az autó is rendben van, ha pöcrövs indul. Nem kell naponta 10-szer elszaladni, hogy jaj, de drága a benzin. És ha ezeket le tudod fedezni, és erre van egy szép szám, nem muszáj kiszámolni, csak szembeállni magaddal, és megmondani, van erre szükségem, vagy nincs. Ha fel tudsz sorolni a tárgyaid közül olyat, amit nem használsz, vagy amit ne nekem ilyen is van, és nem is tudtam, akkor már az anyagi jólétnek a nagyon túlsó oldalán vagy. És még van nekem egy pici szerencsém, hogy én tudok online dolgozni. Ebből áll az úgynevezett munkám, az életem nem, de én azt is tudom innen élvezni. És vállalkozóként azt is el tudom mondani, hogy ezeken a településeken rengeteg a potenciál. csak így egy pár ötlet, hogy egy javító műhely. Hogy milyen javító? Mindent javító. Tehát akinek egy kicsi kézügyessége van, van egy kevés tudása, megjavít valamit, működik. Rengeteg az áramlott cucc. Megint itt a konzumtársadalomra térek vissza, hogy vegyünk egy újat. Ne, hát javítsuk meg.
Na jó, de ehhez szemléletváltás is kellene. És nem csak az ön részéről, hanem mindenki részéről itt a településen.
De ez be fog következni. Ez előbb-utóbb be fog következni. Bizony le fognak tatarodni a népekek anyagilag. És akkor majd meggondolják, hogy veszünk egy új mosógépet, vagy ezt megsimogatjuk, megy tovább.
A falubeliek, a feldobóiak néha eljönnek-e beszélgetni Lászlóval? Mert akkor bizonyára elgondolkodnak azon, hogy milyen egyszerű az, amit mond, és a mai trendek szerint éltünk, holott lehetne sokkal egyszerűbben és mégis nagyszerűbben élni. Van-e ilyen kapcsolata a településsel?
A falubeliekkel jó kapcsolatom van. El is mondom nekük, de nem mindig járok úgy, mint a jó mag a mondottakkal, hogy táptalajra kap. Ők még mindig a városi csillogást látják célnak, ők még mindig azt látják célnak, hogy egy új autó, egy új valami, viszont ugyanakkor teszik a dolgukat. Tehát az az érdekes, hogy nem számít, hogy árvíz van, szántani vetni azt kell. És ők teszik a dolgukat. Na most a szerény véleményem szerint árontja őket a média. Már vegyél ezt, vegyél azt, megy a reklám, nem létező szükségleteket alakítanak ki, és akkor annyi, bármennyit dolgozik, bármennyit szant, hát nem érzi azt, hogy kielégítő a nap, mint nap az élet. Neki, ha nincs olyanja, akkor nem is él.
Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy az a baj a mai társadalommal, hogy azt költik el, amit 20 év múlva keresnek meg. Tehát előre költekeznek egyes emberek. És ez elég nagy probléma, hogy az unokáknak a pénzét költjük, vagy a gyerekek pénzét költjük, mert felvettük a bankból a kölcsönt, és azt meg kell adni előbb-utóbb.
Hát az unokák nem fogják megadni. Igen, igen, van ez a bankos, kölcsönös, ez is a mai társadalomnak jó, ami jó, de nem jó. Jó szervezeti szinten a bank, bizonyos léptékig jó, személyes szinten is az első lakást, ahol a gyermekemet felneveltük, bankkölcsönnel vettük. Ha nem lett volna, nem lenne nekem lakásom. De minden hülyeségre nem kell a bank.
A munkája a számítógéphez köti. Mennyi időt tud fordítani, vagy akar fordítani másra, mint a munkájára a számítógépen keresztül? Egyáltalán televíziót néz, médiát fogyaszt, mert azért gondolom, hogy csak napi rendben van a világ dolgaival.
Itt egy csúnya nemet mondok, nem tudom a világ dolgait, ugyanis nem fogyasztok médiát, kikapcsoltam. Van televízióm, rádióm, de nem kapcsolom be. És a munkával meg úgy vagyok, hogy nem úgy van, hogy a munka mellett mennyit tudok megtenni, hanem a mindennapjaimban megvan az a mennyiségű munka, amit bevállalok, és azon kívül nem. Ne lopóljak az én életemet, jó, hagyjanak élni.
Aki most hallgatja a beszélgetésünket, azt mondja, hogy de jó ennek a Lászlónak, hát minthogyha üdülne egész életében.
És ez így van, üdülök. Üdülök.
Akkor nincs szükség arra, hogy majd a családa valamikor elmenjenek tengerpartra, ide kirándulni, oda kirándulni? Vagy az is esetleg a mindennapok része?
Ez benne van. Elmegyünk kirándulni ide-oda, a család, gyermek Marosvásárhelyen, egyetemen, asszonyka is dolgozik, megvan a mindennapi, de nem lövünk túl a célon. Hát 50 éves vagyok, dolgoztam egy csomót, van egy pici félretett, támaszkodok arra, amit most dolgozok, és ha nincs, akkor nem veszek 10 sört, csak 5-öt. Hanem egyet se. Ez nem egy gond.
Ugye egy félmondat erejéig célzott rá, hogy majd ezek, akik trendien élnek, bizonyára meg fogják gondolni magukat, mert milyen világ következik. Ha jól értem, önt olyan nagy meglepetés nem fogja érni, mert nem kell olyan nagyon visszavenni semmiből, mert úgy él, ahogy élni kell.
Pontosan. Mondják, hogy szénmonoxid vagy széndioxid lábnyom. Szerintem nekem nincs. Pont úgy, ahogy nincs vérnyomásom, nincs stresszem, egy csomó minden nincs nekem, és nem is kell.
Az elmúlt 8,5 percben a feldobói Csurulya Lászlót kérdeztük, a mikrofont most Bartos Éva veszi át.
Kós László Parajd község polgármestere.
Én már 6. alkalommal szervezik meg július 29-én és 30-án a Palacsinta Fesztivált. Ez már egy nagy ünnep önöknél.
Valójában egy nagy ünnep a településen, hiszen ha Isten éltetés úgy történik, akkor 6. alkalommal szervezzük meg Felső Sófaván a Palacsinta Fesztivált. Az ötlete a Palacsinta Fesztiválnak az Derekegyházáról jött, ott már az idejében 16. alkalommal szervezték meg, és magán a megnyitón jó magam is jelen voltam, és sok mindent lehetett látni, hogy mi az, amit hasonlóan csinálnak, mi az, amit különbözően, de az alapanyag az természetesen ugyanazt. Valójában a palacsinta, én azt gondolom, akár a barátságnak is a jelképe, a szimbóluma lehet, hiszen ezt a desszertet, vagy bárminek is nevezzük, kicsik, nagyok egyformán szeretik természetesen, különböző ízesítése. És jó volt látni, hogyan tevékenykednek Derekegyházán. A Derekegyházi küldöttség is lesz, az a család, aki minden évben ellátogat és részt vesz, segít maga a Palacsinta Fesztivál lebonyolításában. A szervező az a Felsősófalvi Kodáros Egyesület, és természetesen az idejében is különféle programokkal kedveskedünk nem csak a helyieknek, nem csak a községbelieknek, hanem az ide látogató vendégeknek egyaránt. Az idejében az Alsósófalvi Fúvószenekar kezdi a szombati napot zenés ébresztővel, ezt követve pedig a vendégeknek a fogadása, hiszen egyrészt Magyarországról, testvértelepülésről, Szegváról nagy számú küldöttség érkezik, nem csak az önkormányzat részéről, hanem a Vándorló Szeretett Karitatív Egyesület, aki mindig jelen van az utóbbi években a rendezvényen, és nem csak jelen van, hanem programmal is jön a gyerekek számára az idejében is. Lévén az, hogy a Palacsinta Fesztivál egy olyan rendezvény, amely átlagosan a családokat vonzza Felsősófalvára, így fontos a gyerek, fontos a fiatal számunkra, és programokkal jönnek akár az elmúlt évben, akár pedig az idejében is, és ezt jutalmazzák is. Rajzversenyt is hirdettek meg, és ezt értékelni fogják az első napon. Ezt megelőzve kezdődik a hivatalos palacsintasütés, majd a délutáni órákban lesz a megnyitó, ahol nem csak jó magam, hanem udvarhelyszéki politikum is, vagy éppen a szomszéd település vezető is meg szoktak jelenni, együtt méltatjuk az ünnepét. Ezt követve pedig elkezdődik a palacsinta sütőverseny, ahogy a felhívás is volt, ez két részből áll, ugye a legügyesebb palacsinta forgató, tehát ez megadott időn belül, majd a legízletesebb palacsinta. Ezt egy zsűri fogja eldönteni, ebben vannak szakemberek, helyemberek és természetesen testvértelepülésről egyaránt. Majd jön az úgynevezett zumba a gyerekek számára, és a testvértelepülést említettem, akkor a szegvári dobantó néptánc együttes is fellép, műsorra jön, és nem feledkezzünk el a helyi Nótamóka zenekarról, ők követik majd ezt, és majd a Rodofly koncert, és ha még valakinek van kedve, egy ilyen after party is következik. Persze szükséges az, hogy pihenés is legyen, és a következő napot úgy kezdeni, hogy hálát adni, egy ünnepi istentisztelettel, a szokásos 11 órai kezdettel, ezt követi majd a palacsintasütés kezdete, az egyesület egy élménylövészetet hoz, amit elsősorban a gyerekek, de nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kipróbálhatják. Tűzoltó bemutató szintén a gyerekek részére, majd jön a felnőtt zumba, este a Titán lép fel, sikerült a Palacsinta Fesztiválra elhívni, és jelen tudnak lenni. Emellett pedig lehetőség van ugye légvár, arcfestés, más játékok kihasználására, és a legeslegfontosabb az, hogy mindenki számára lehetőség, hogy megkóstolják a különféle ízű palacsintákat. Tehát ahogy az elmúlt évben is, én gondolom, több ezer palacsintát sikerül megsütni a két nap alatt. Persze itt segítenek a testvértelepülésről, de a településről elég sok ember kapcsolódik ilyen téren, és mindkét nap alatt segítenek a sütésben, az előkészítésben, és természetesen a vendégfogadásban egyaránt.
Új csapat be tudott kerülni a versenyzők közé? Mert én azt tapasztalom, ahogy telnek az évek, hogy szívesen jönnek vissza, és újból megmérettetnek a csapat.
Ugye többnyire helyből, vagy éppen a testvértelepülésről maga a fesztiválnak ad egy jó hangulatot, a versenyszellem az elsősorban ezért fogalmazódott meg, de mindemellett azért fontosnak tartjuk, hogy a verseny a maga módján az rendben megtörténjen. Tehát egy kis csapat, 3-5 fős csapat az bőségesen elég ahhoz, hogy ezt a versenyt le tudják bonyolítani. érdekes, különleges ízek fogalmazódtak meg. A Palacsinta Fesztivál alatt is sokszor mi magunk lepődtünk meg, hogy mennyire kreatívak, és nem csak kreatívak a versenyzők, hanem a különféle ízvilágot hogyan tudják becsempészni.
Nagyon sok turista megfordulja magát Parajdon és itt a környéken. A nem magyar ajkúak tudnak a Palacsinta Fesztiválról? Mert volt év, amikor én találkoztam olyan látogatóval, aki direkt erre az eseményre tervezte meg a családi kirándulást, hogy megnézze, hogy milyen ez a Palacsinta Fesztivál, mert ezt se tudták képzelni, hogy még ilyen is van.
Tudni kell azt, hogy ez egy időszak, amikor Parajdon, mint településen és akár környékén nagy számú turista van jelen. Igen, a felhívást számukra is azért meghirdetjük egy plakáttal, akár román nyelven is, tavaly évben vagy azelőtt angolokkal vagy más országból érkezett környékünkön levő turistával találkoztunk. Fontos az, hogy tudjanak erről, és a lehetőség természetesen palacsinta kóstolásra, és emellett pedig, hogyha úgy tartják, akkor a különböző programokon is részt tudnak venni, meg tudják nézni, vagy kedve tartja, akkor akár be is tudna nevezni a palacsinta sütő és forgató versenybe egyaránt. Iránycézás a turisták számára is egy kétnapos program, hogy aki július 29 és 30-án Parajdon tartózkodik, akkor ellátogasson erre a rendezvényre.
Nyegrus Lászlóval, Parajdközség polgármesterével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban a Hargita Népi Együttes muzsikál.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk
Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Balogh Dénest hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben, többek között a csíkmenasági Dániel Tibor sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Székelyudvarhelyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkszentmártonról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Demeter Irén énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Szőlősi Erzsébet énekel, majd Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.